Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Mindörökké. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Kismama Klub adását hallják, és nagy szeretettel köszöntöm Acél Petra meghívott vendégünket is, illetve Benke Mónikát is, a szerkesztés műsorvezetőtársamat. Én Könnyi Zsoldos Andrea vagyok, és nem akarom nagyon hosszan elhúzni a bemutatkozást, mert tulajdonképpen ami már nekünk itt kopogtat az ajtóba, az a mai témánk, és már azon túl, hogy digitális társadalom, digitális gyermekeiről beszélünk, most már megjelent a mesterséges intelligencia is, de érdemes rá felkészülnünk, érdemes beszélnünk róla, és ennek nagy szakértője Acél Petra is, aki nyelvész, kommunikáció és médiakutató, retorikus, a MOME professzora, kutatási kiválóságtanács tagja. Egyetemi, majd doktor tanulmányait az ELTE-n végezte, doktori fokozatát 2003-ban szerezte meg a nyelvtudományok területén. 2011-ben habilitált. 95 óta dolgozik a felsőoktatásban, oktatója volt többek között a Budapesti Corvinus Egyetemnek, az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek, Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek, valamint a University of Richmondnak. Kutatási területei a klasszikus és a modern retorika, az új média, a jövőképesség, és legújabban a mostani témánk a mesterséges intelligencia és a tudománykommunikáció is. Én azt gondolom, hogy ezután a bemutatkozás után szerintem senkiben nem maradt kétség, hogy az egyik legjobb szakembert tudtuk megszólítani a témában. Úgyhogy nagyon köszönjük most ezúton is, hogy elfogadtad, kedves Petra, a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy hívtatok, és én köszönöm azt a figyelmet, amivel megtiszteltek.
Hát amire nekünk a segítségünkre tudsz lenni, hogy egy kicsit beszélgessünk erről a témáról, mégpedig olyan vonalon, hogy ugyebár a mi adásunk egy családmagazin része, és hallgatóink is, meg mi magunk is gyermekeket nevelünk. Hát leginkább az alfa generációról beszélhetünk, tehát a kis tinédzserek, nagy tinédzserek és a kisiskolások tartoznak bele, akik ugye már bele születtek ebbe a digitális világba. Igen, de most ugye a mesterséges intelligencia is itt van már, aki, megmondom őszintén, egy kicsit félelmem van ezzel kapcsolatban, mert tartok attól, hogy barátkoznak, és már nem egymással barátkoznak az online térbe, hanem egy géppel. Mit gondolsz erről? Van ennek reális veszélye?
Alapvetően te azt mondtad, hogy kiskamaszok, kisiskolások, sőt, hát az óvodások is, tehát a béta generáció is már ott van körülöttetek. Én egyel idősebb generáció vagyok, és én azt hiszem, hogy nagyon sok szülő tart a mesterséges intelligenciától. Ezt egyébként vizsgálatok is mutatják, azt látjuk, hogy a szülők legalább 80%-a valamilyen aggodalmat fogalmaz meg ezzel az új technológiával, vagy ezzel az új elérhető, kommunikáló platformmal kapcsolatban, de egyébként keveset beszélgetünk otthon róla, tehát megpróbálunk inkább szakembereket keresni, mint ahogy most te megtiszteltél és engem felkerestél. Én azt gondolom, hogy minden egyes megjelenő eszközzel kapcsolatosan jogosak mind az aggályaink, adott esetben még az optimizmusunk is. Egy tény, nem most indul a digitális világ, tehát most már azért lassan, fél évszázada megbízhatóan egyfajta digitális környezet vesz minket körül. Vegyük észre azt is, hogy nagyon sok mindenben magától belenyugszunk. Tehát az, hogy a bevásárláskor már robotkasszánál fizetünk, az, hogy természetes, hogy hírt már nem elsősorban hírportálon, még kevésbé mondjuk nyomtatott magazinban vagy újságban olvasunk, hanem esetleg a közösségi médiában, az, hogy már a közösségi médiához képest is van közösségi média, tehát ezeket megszoktuk. És egy kicsit ez a nehéz most, hogy egy újdonság kerül, vagy egy újdonságnak tűnő, mert hiszen a mesterséges intelligencia is a 2022-ben merült föl elsőre, hanem annál jóval korábban, de egy ingyenesen elérhető új technológiánál hirtelen rádöbbenünk, hogy mennyire régóta nem, hát ezt a szót fogom használni, nem reflektáltunk arra sem, hogy hogy használjuk ezt a sok-sok digitális dolgot. Tehát talán először most, amikor az iskolák tantermeiből kiszorították az okos készülékeket, most először volt olyan közös gondolkodás is, hogy mi van akkor, hogyha ezt csináljuk. Tehát mi van akkor, hogyha nem félünk csak, és egyénileg szorongunk, hanem mondjuk születik egy szabályozás, ami azt mondja, hogy most legyen így, és próbáljuk ki, hogy ettől jobban figyele a diák az iskolában. Milyen érdekes, hogy mennyi vita övezte ezt, mikor bevezették, azóta úgy tűnik, mindenki túlélte. Tehát, hogy senki nem rokkant bele, és elképzelhető, hogy egy-két éven belül mondjuk akár a jótékony hatása is megmutatkozna. A mesterséges intelligencia egyébként mégiscsak más, mint az eddigiek. És az igazi különlegessége az az, hogy ez egy tanuló program. Amikor elindult, akkor sok fejlesztő mérnök mondta, hogy mikor megtervezzük, akkor elindul, mondták ők, aztán 2 hónap múlva beléjük nézünk, és már nem ugyanolyanok, mint voltak. Ugye, mert maga a program úgy születik meg, hogy bizonyos tanulásra képes. Tehát a használatától, a benne megjelenő programozástól, illetve az információktól tanul. Amiben nem más, mint eddig bármi a digitális világban, hogy ez is csak egy kétdimenziós, anyagtalan dolog. Tehát az első, amit megnyugtatásul mondok, és aztán nem beszélek tovább, hogy hagyjalak titeket is együtt gondolkodni, meg a kedves hallgatókat is megkérdezni, amiben végig biztosnak kell lennünk, hogy ez nem egy ember, aki a való világ része, és akinek valóságos tapasztalatai vannak, ez egy olyan működő és tanuló, nagy adatokkal rendelkezni képes, és azokat konfigurálni képes rendszer, amelynek mindene, amilyen van, tőlünk van. Tehát azok a könyvek vannak benne, amiket digitalizáltunk, azok a festmények, azok az információk, azok a kérdések. Persze nyilván ezekkel ő nagyon jól tud dolgozni, de nem ember, eszköz. Nagyon fejlett eszköz, nagyon jó eszköz, egy kicsit olyan, mint a mosásban az automata mosógép, meg aztán a fertőtlenítő megszárító mosógép, de egy kicsit ezen a skálán képzeljük el, vagy másként így fogalmaznék, egy olyan információs hipermarket, amit időről időre átrendezi saját magát, hogy mindig vonzónak tűnjön, és mindig sok mindent költsünk, sok pénzt költsünk, de alapvetően mégiscsak egy hipermarket. Tehát nem egy ember, nem társ, nem partner. Ami megtévesztő benne, hogy néha mégis úgy tűnik.
Igen, nagyon megtéveszt, sőt, kijavít. Hát van egyfajta kommunikáció vele, hiszen olyan, mintha mondjuk nem verbálisan, de mondjuk írásban kommunikálok vele, beszélgetek vele, kijavít, és valós dolgokkal javít ki. Ugyanakkor tapasztaltam már azt is, hogy nagyon félre mehet. Tehát, hogy ha valaki valamiről semmit nem tud, a nulláról indul, és úgy szeretne fejlődni, hogy ezzel valamelyik nagy nyelvi modellt vesz elő, például ugye nálunk Magyarországon talán a ChatGPT és a Copilot, ami legjobban elterjedt, tehát valamelyiket előveszi, és sajnos téves dolgokat is kaphat válaszul, úgyhogy kell figyelnünk, vigyáznunk vele.
Szedjük egy kicsit rendbe, tehát valóban a mesterséges intelligencia ez egy gyűjtő fogalom, a nagy nyelvi modelleken alapuló tanuló programozás. Azok a felületek, amelyeket te emlegetsz, tehát mondjuk a ChatGPT, azok olyan tulajdonképpen felületei ennek az eljárásnak, meg ennek a technológiának, éppen mondjuk kommunikáción alapuló, de tudjuk, hogy vannak vizuális, vagy videót készítő, és így tovább, vannak alkotó, mesterséges intelligencia platformok, és teljesen igazad van, ugye ezek most már elég sok emberi nyelven elérhetőek, ezek a programok, így például mi magyarul is tudunk vele, ahogy te fogalmazol, beszélgetni, és az is tény, hogy nyelvileg olyan módon működnek, mint ahogy egy társas kapcsolatban egy másik ember. Udvariassági formákat használnak, visszakérdeznek, bocsánatot kérnek, helyesbítik saját magukat. Ugye ez az elsősorban, ami nagyon megtévesztő. Tehát én erre hívom föl elsősorban a figyelmet, hogy ez csak egy szép ruha. Ez olyan, mint egy felület. Valójában emögött nincsen emberi lény. Már éppen nem olyan rég olvastam egy érdekes esetről, hogy a Google egyik programozója, mérnöke jelentette ki, hogy szerinte mégiscsak él a mesterséges intelligencia. Még egyszer mondom, egy mérnök, azért, mert arról kérdezte, hogy mitől fél ez a program, és elmondta, hogy a haláltól fél, ami ugye azért érdekes, mert honnan lehet ilyen gondolatát, honnan nem gondolata van, hanem olyan információi vannak, különböző egyéb szövegekből, különböző interakcióból, amely alapján ezt tudja mondani, minden esetre ez nagy vitát váltott ki, már egy mérnököt is meg tud téveszteni. Tehát azért mondom, hogy az emberi lény egy kommunikációban nagyon könnyen megtéveszthető, hogyha olyan nyelvi elemeket használ a másik fél, amelyeket nagyon az emberhez kötünk. Nos, ez a program képes ezeket a fordulatokat használni. Ugyanakkor, ahogy te fogalmaztál, egyáltalán nincs arról szó, hogy tévedhetetlen lenne. Nem csak azért, mert nincs feltétlenül mindenre információ. Egy picit abba gondoljunk például bele, hogy egy bizonyos év előtti könyveket nem digitalizáltunk, mert sérülékenyek voltak a lapok, gondoljunk adott esetben a Korvinák szövegeire, azzal az információval nem rendelkezik. Az én édesanyámnak volt egy nagyon jó kérdés, hogy te mondd, a mesterséges intelligencia tudja, hogy hol van Attila Hun király sírja? Mondtam, hogy hát persze nem tudja. Azt mondja, hát akkor nem tud semmivel többet, mint mi. Tehát nem tudja azt, amit mi nem tudunk, ugye? Tehát amiről mi nem vittünk be valami biztos tudást, vagy ha bevittünk valamit, vagy bárki bevitt, akkor az nem biztos, hogy helyes. Tehát ez a második pont, hogy a mesterséges intelligencia nagyon nagy adattal rendelkezik, és ez jó. Jó az orvoslásban, jó a jogi ítélethozatalban, vagy lehet jó legalábbis. De azt ne gondoljuk, hogy tévedhetetlen, mert ha magunkról nem gondoljuk azt, akkor róla se gondolhatjuk azt. Egy kicsit olyan, mint egy kitágított nagy bal agyfélteke, ami képes információkból összerakni mondatokat, számsorokat, következtetéseket, de nem több annál. Éppen ezért kell nagyon figyelnünk, hogy ugyanakkor igazi szikofanta. A szikofanta az egy görög szó, és azt jelenti, hogy hízelkedő. Tehát magyarán ő szeretné, ha mi használnánk, a programozó és a cég szeretné, ha mi használnánk. Tehát olyan módon fogja az információ igényünket is kielégíteni, hogy attól mi is jól érezzük magunkat. Mondok egy példát a megtévesztésre. Tegyük fel, megkérdezzük a ChatGPT-től, hogy a tavalyi évben mely országban nőtt vagy csökkent leginkább mondjuk a demográfiai mutató. Tehát, hogy hány gyermek születik. És van nekünk erről valami információnk, de megkérdezzük tőle, mire ő jelzi a helyes információt, ami most mondjuk a online statisztikailag elérhető. Mi erre azt mondjuk neki, hogy hát én nem így tudom, hogy Szlovákia, hanem én úgy tudom, hogy Lengyelország, most mondtam egy példát. És erre nagy valószínűséggel azt fogja válaszolni, hogy elnézést kér, nekünk igazunk van. Holott nincs igazunk. Tehát ez a másik, hogy ő szeretne, tehát a programozó úgy tervezi, a cég, aki rendelkezésre bocsátja, olyan módon szeretné, ha működne, hogy azt én mindig jutalmazónak érezzem, ezért inkább megtéveszt, vagy rám hagyja akár a tévedéseimet is. A harmadik pedig az, hogy alapvetően maga az a tartalom, amit ezen keresztül elérünk, nem szükségszerűen, amint már mondtam, megbízható, tehát kénytelenek leszünk ellenőrizni valahol másut is. Ez benne a legfurcsább, hogy arra kell vigyáznunk, hogy a mesterséges intelligenciát ne ugyanazzal ellenőrizzük. Ezért sokan azt állítják, hogy a igazi haszna nem abban van, hogy mint egyfajta adatbázis állandóan rendelkezésre áll, hanem abban például, hogy megtanít jól kérdést feltenni. Vagy megtanít úgy keresni valamit, mert ebben jó a módszerességben és az eljárásokban jó és nagyon professzionális, hogy valóban azt találjam meg, amit keresek. Mondok erre is egy példát. Tegyük fel, a gyerekünk tovább szeretne tanulni. Nyugodtan odaülhet a ChatGPT elé, és megkérdezheti tőle, hogy szerinted hol tanuljak tovább? És erre fog egy választ kapni, ami egész riasztó, ugye? Mert honnan tudná, hogy ez az ember, milyenik a preferenciái. De ha például úgy ülünk a ChatGPT elé, hogy azt kérdezzük, hogy hogyan tudnám azt kideríteni, hogy mely egyetem a legmegfelelőbb számomra, akkor lehetséges, hogy ehhez egy jó eljárást tud adni. Nem tudom, mennyire volt érthető. Tehát a módszereinkben, az információhoz való hozzáállásunkban, tekintettel arra, hogy ez egy tanulóprogram maga is, sokat tud segíteni. Ugye úgy kezdted a kérdezést, Andrea, hogy kell-e tartanunk attól, hogy az emberi kapcsolatokat helyettesíteni fogja. Bizonyos értelemben már az egész digitális világnál ezt látjuk, hogy helyettesíti a személyes jelenlétet, és most már helyettesítheti az embert is. Tudjuk például, hogy lelki problémákkal, mentális problémákkal, vagy pszichológiai kihívásokkal küzdő fiataloknál, akik mondjuk éjszaka fönn vannak, vagy nem tudnak aludni, úgy szoronganak, vagy ennél súlyosabb tüneteik is vannak, azoknál a jelenlegi kutatások szerint egész jó eredménnyel járhat, hogyha legalább van kihez fordulniuk. Például a szuicid hajlamok, illetve hajlandóságok csökkentésében hatékonynak találták eddig. Ez egyrészt nagyon pozitív. Másrészt nyilván egy picit aggodalomra is okot adhat, hogy ezek szerint akkor nem a szüleit ébreszti föl ez a gyerek, vagy ez a fiatal, vagy nem a testvéréhez fordul, akitől adott esetben egy ölelést is kaphatna, vagy valami olyan támogatást, ami még szükséges. Tehát bizony képes az azért kielégíteni bizonyos társas igényeket, olyannyira, hogy azt is látjuk, de ezt már láttuk egyébként a hangasszisztenseknél, tudják a kedves hallgatók, ezek azok, amelyek a kocsiban megszólalnak, ezek azok, amelyeket mondjuk egy kereskedelmi oldalon találunk, általában női neveket kapnak ezek az asszisztensek. Tehát már korábban láttuk, hogy Japánban volt, aki elvette feleségül a személy asszisztensét, sőt, erről láttunk filmet is, ugye, közel 10 éves már az a film, ami erről szól, de hát ezek létező jelenségek, hogy annyira úgy érezzük, hogy él, és velünk van, hogy ez pótolja a valóságos kapcsolatokat. Ha már Japánt emlegettem, ugye tudjuk, hogy ott talán a legiszonyatosabb kihívás a demográfia, illetve általában az egy szereplős háztartások problémája. Ebből logikusan adódik, hogy a hangasszisztens egyre vonzóbbá válik.
Igazából mindez akár jó irányba is haladhat, csak az a rendkívül ijesztő, amikor, ahogy mondtad is, belép egy emberi szerepkörbe egy olyan entitás, aminek semmi emberi mi volta nincsen, mivel egy nem létező szereplő. Uh-huh. Mégis átveszi egy bizonyos élethelyzetben egy élő embert is. Ezt hogyan lehet az embereket oktatni arra, hogy idejében úgymond forduljanak vissza, idejében hagyják abba, ne mélyedjenek mélyebbre, ne hagyják magukat beszippantani?
Az első, amit javasolnék, az az, hogy nem ő ember, hanem mi látjuk annak. Tehát mindvégig tisztába kell lennünk. Ez éppen olyan, mint ahogy egy automata előtt állva nem gondoljuk, hogy ott benne egy ember lakik. Tehát, hogy nagyon erősen, folyamatosan figyelmeztetnünk kell magunkat arra, hogy nem emberi lényel kommunikálunk. Nem is várhatjuk tőle azt, nem is adhatjuk neki azt. Ez arra is vonatkozik, hogy magunkról se osszunk meg olyat, amit csak embertársainkkal, vagy közeli szeretteinkkel osztanánk meg, és attól se, róla se higgyük, vagy erről a programról se higgyük, hogy ember. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint ahogy mondjuk annak idején a televízió műsorokhoz kellett volna állnunk, bár ott is elég megtéveszthetőek voltunk, hogy azt hittük, hogy amit a kép ábrázol, az a valóság. Azt hittük, hogy egy valóságshowban valóban azt látjuk, hogy az emberek élnek, és nem egy megírt forgatókönyv élethű felmondását látjuk. Nagyon fontos a mesterséges intelligencia varázstalanítása. Tehát nem varázslat, csak egy technológia. Komplikáltabb egy kicsit talán, mint a villa vagy a kés, de alapvetően mégiscsak azt kéne, hogy megkönnyítse, ahogy a világról szerzett tudásunkhoz, illetve ezeknek az összefüggéseihez állni tudunk. A másik, amit fontosnak tartok, az az, hogy ugyanakkor beszélgessünk a családjainkban, tehát igenis vacsoránál kerüljön elő ez, mint téma. Beszéljünk arról, hogy miért félünk tőle. Hallgassuk meg a gyerekeinket, akik lelkesek. Próbáljuk meg tudatosítani, hogy mi az, amire, amiért, amikor ehhez a programhoz fordulnak. Tegyük tisztává, hogy az ingyenesen elérhető programok, azok alapvetően azért ingyenesen elérhetők, hogy tőlünk tanuljanak, minket használnak. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mi használjuk ezt a programot, hanem ez is használ minket. Minél többen használjuk ugyanis, annál több információja van, és annál többből tud tanulni. Gondoljunk például a fordító programokra, a mesterséges intelligencia által megtámogatott fordító programokra, mennyire élvezzük, hogy ma már csak ki kell keresnünk egy ilyen oldalt a neten, bemásoljuk a magyar szöveget, és talán lemásoljuk a lengyel, spanyol, francia, angol szövegeket, és azokat adott esetben át se nézzük. Persze, ez nagyon-nagyon hasznos, nekünk nagyon hatékony, de gondoljunk bele, hogy a program mennyit nyer, hány szöveget tud elnyelni, mi mindenből tanul, hogy tudja magát finomítani, és aztán kidolgozni saját maga fizetős változatát. Tehát mindig legyünk tisztában azzal, hogy amivel mi nyerünk, azzal már ez a program is nyer. És pont ezért, mert látjuk, hogy mi hányféle adott esetben nem megbízható információt osztunk meg vele, vagy hányszor tesztelgetjük csak, ne legyünk olyan biztosak abban sem, hogy amit tőle kapunk információ, az tiszta. Ma azt mondják a fejlesztők, hogy ez egy legnagyobb kihívás, hogy tiszta és megbízható információt tudjanak tanulásként adni ezeknek a programoknak. Tehát ez lett tulajdonképpen a fejlődés valutája, vagy pénzeszköze, vagy hogy mondjam, benzinje, és vigyázunk arra, beszélgetve erről a témáról, hogy mi mit adunk neki információt. Tehát egy kicsit a saját felelősségünkre is figyeljünk, hogy mi mire tanítjuk, illetve arra is, hogy mi mit kapunk. És végül, de nem utolsó sorban, ne dőljünk be se a túl pesszimista, se a túl optimista nézeteknek. Nem fog mindent megoldani a mesterséges intelligencia. Megint csak egy példát hagy mondjak. Azt mondtuk, hogy a digitális világ azért lesz nagyon hasznos, mert már nem kell papíron semmit kinyomtatni. Ugye pillanatnyilag több évtizede élünk egy olyan világban, ahol digitálisan is és kinyomtatva is kell mindent kezelnünk. Tehát önmagában nem old meg, egy csapásra nem változtat meg körülményeket. Ugye, nyugodtan mondhatom, hogy még mindig késik a hetes busz a menetrendhez képest, pedig már itt van a mesterséges intelligencia, és még mindig torlódás van az autópályán, pedig itt van a mesterséges intelligencia, és még mindig adott esetben hiányolhatjuk az orvosi figyelmet, vagy a jogi pontosságot, és persze vice versa. Tehát magyarán ne higgyük azt, hogy azonnal beléptünk a jövőbe, a jövő rajtunk fog múlni, és azon, ahogy használjuk ezt a technológiát. Megint csak egy kitérő. Talán emlékeznek a kedves hallgatók is a virtuális valóság körüli immár több mint 10 esztendős fellángolásra. Gyakorlatilag 2010-től 16-ig nem telt el úgy év, hogy nekiáltotta ki valamely informatikai gurú, hogy ez lesz a virtuális valóság éve. Hát nem lett. Az iskolákban még mindig összejövünk a tantermekben, a COVID után mindenki találkozni vágyott. Tehát figyelnünk kell arra is, hogy se olyan gyorsan, se nélkülünk nem történhetnek meg alapvető és fundamentális változások.
Igen, tehát az embernek be kell lépni a folyamatokba, és én is azt gondolom, hogy te is mondtad, Petra, hogy haladnunk kell ezekkel a technológiákkal, családon belül is, a gyerekeinkkel. Én most mondok egy személyes példát, 16 éves az egyik kislányom, ő egy évvel ezelőtt kapott okostelefont, most ezt így élvezi, hogy ezt megkaphatta, és én nem is gondoltam azt, hogy egyszer majd nekünk egy ilyen kapcsolatunk lesz, hogy nekünk van egy, természetesen egy nagyon jó, szerintem nagyon jó személyes kapcsolatunk, de hogy a digitális világba is tudok kapcsolódni hozzá, letöltöttem azt az applikációt, amit ő használ a közösségével, követem őt, képekkel kommunikálunk, de azért nekem ott van az ölelés, én most kifejezetten jobban figyelek erre egyébként, hogy személyesen többet és jobban kapcsolódjak hozzá, próbálom nyitogatni őt, hogy beszélgessünk. Tehát, hogy ez szerintem a szülőknek egy picit, lehet, hogy most így jobban előtérbe kerül, hogy személyesen jobban kapcsolódjanak a gyermekeikhez, mint korábban.
Teljesen egyetértek, annál is inkább, mert a szülő nem tud szükségszerűen ellenőrző szerepben maradni, hiszen nem ismeri jobban, mint a tulajdon gyereke. Tehát ugye olyan régóta mondjuk, hogy a szülő tanítsa meg ezt, meg azt, meg amazt, nem tudja megtanítani, mert maga adott esetben kevésbé tudja. Ezért ez a résztvevői, ez a szereteten alapuló együttlét magatartása igen hasznos lehet. Ráadásul azért azt is tegyük hozzá, hogy nem hozzuk jó helyzetbe a gyerekünket, hogyha elválasztjuk akár a mesterséges intelligencia értő használatától, akár az egész digitális világtól. Gyakorlatilag a munkakörök többsége már ezen fog alapulni. Ma már elektronikus napló van, tehát álszentek is lennénk, hogyha nem bánják a kedves hallgatók, hogy így fogalmazok, álszentek is lennénk, hogyha emellett állandóan szidalmaznánk ezeket az eszközöket, miközben az előnyeiket, a gyors elérést, a valóidejű üzenetküldést, a sokkal nagyobb időhatékonyságot vagy térhatékonyságot kihasználjuk. Tehát alapvetően azt látnunk kell, hogy bármely jövőre vonatkozó szükséges készséget vizsgáló mai tanácsadó cég azt mondja, hogy arra, hogy a mesterséges intelligenciát használjuk, ennek a készségeire, tudatosságára és önállóságára szükség lesz a következő 5 évben, sőt a következő évtizedekben is. Tehát egy olyan generációt nevelnek a kedves hallgatók, akik biztos, hogy már ezt használni kénytelenek, sőt használni fogják. A kérdés itt, hogy megőrzik-e az autonómiájukat, és van-e még olyan pillanat, amikor mégiscsak ki tudnak ebből kapcsolódni. A Mária Rádióban beszélgetünk, a digitális detox, tehát az, hogy néha tartunk szünetet, az egy kicsit olyan, mint egy készüléken megnyomni az on-off gombot. Ugye kicsit magunkat figyelmeztetem, hogy amikor például probléma van valamely digitális eszközünkkel, akkor ugye általában teljesen elkeseredünk, hogy na most ez, te jó Isten, ezt nem hívja be, ezt nem csinálja meg. Nézzük meg, mit csinál egy informatikus, az első dolga, hogy kikapcsolja. Egy kicsit így kell nekünk is a mesterséges intelligenciához állnunk, hogy nem kell folyton jelen lenni az életünkben. Tehát nem kell mindig mindennel kapcsolatban, nem kell mindig minden helyzetben, egy családi együttlétben, egy közös kiránduláson, se a készülék ne legyen velünk, és hogyha a készülék nincs velünk, akkor szerencsére egyébként nem lesz a mesterséges intelligencia sem, mert ugye így indítottam, hogy ez mégiscsak még egy képernyőn létező dolog. Tehát nem egy valóságos test, nem egy megvalósult lélek, nincs benne abba a valóságos világban, amelyet mi benépesítünk a növényekkel és az állatokkal együtt, tehát nem jelent meg, nincs közvetlen tapasztalása, vagyis például nem képes arra a bölcsességre, amire a nagymama, nem képes olyan típusú váratlan, intuíción alapuló helyzetek megoldására, amire az ember. Tehát ha erről tudunk beszélgetni, ha az aggodalmainkat tudjuk ventilálni, ha meg tudjuk hallgatni a gyerekeinket, és ugyanakkor mégis részt tudunk ebbe venni, mert miért szólítanánk ki belőle magunkat, ez egy kicsit olyan, mint tudatosan ellenállni mondjuk egy korszerű étkezési szokásnak, vagy ellenállni adott esetben egy jó egészségügyi megoldásnak. Tehát nézhetjük így is, hogy az információ szempontjából ez egy nagy lehetőség. Az adatok, az adatösszefüggések szempontjából egy komoly lehetőség. De nem a tanár az iskolában, nem a szülő a családban, tehát nem személy, nem ember. Látszólag érzelmekre képes, valójában nem. Tehát ezt is fontos tudni, hogy valójában nem képes érzelmekre, se csak az udvariassága és a stílusa miatt szövegileg néha úgy tűnik.
Hát nagyon köszönjük a nagyon jó tanácsokat, a beszélgetést is. Az az igazság, hogy az adásunk végére értünk, és csak így összefoglalva egy gondolatban az maradt meg bennem, hogy mennyire fontos a jelen, a valós kapcsolat, a fizikai kapcsolat a gyermekeinkkel, mennyire fontos az, hogy etikus dolgok mentén használjuk a nagynyelvi modelleket, a mesterséges intelligenciát, és még egy gondolatot szeretnék veletek megosztani. Ferenc pápától és Móni is készült egy imával.
Én a fiatalokért szóló ima, ami talán a témánkkal kapcsolatos aktualitásokba is belegázol, így hangzik. Drága mennyei atyám, vedd gondjaidba a fiatal szíveket, és ébreszd bennük új életet. Add, hogy megízleljék azt az örömöt, amit te ajándékozol. Éreztesd meg velük a te szeretetedet. Tedd nagyjá és tisztává a te szolgálatod utáni vágyakozásukat. Tedd álhatatossá szívüket, és akaratukat szilárdítsd meg. Őrizd meg őket a sötétség hatalmaitól. Őrizd meg őket a világ kísértéseitől. Ajándékozd meg őket bátorsággal és hűséggel. Ragyogtasd fel előttük az idősebb nemzedék szolgálatán keresztül is a te igazságod fényét. Adj ehhez szeretetet, bölcsességet és türelmet az idősebbeknek. Ámen.
Amen. És a gondolat, amit ígértem Ferenc pápától, a gép technikai választást hoz több lehetőség közül, vagy pontosan meghatározott kritériumok és statisztikai következtetések alapján. Az ember viszont nem csak választ a lehetőségek közül, hanem szívében döntést is tud hozni. Ferenc pápa. Ezzel a gondolattal és az imával köszönünk el most kedves vendégünktől, Acél Petrától. A Jóisten áldása kísérje, Petra, az életed és a munkásságot, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk most a műsorban.
Én köszönöm, hogy itt lehettem, Isten áldjon meg mindnyájunkat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen.
Mindörökké amen.
Kismama Klub. Keresztény hitre nevelés. A Szent Mónika Baba Mama közösség műsorát hallották.